Sziasztok, Fruzsi vagyok.
Sziasztok, én pedig Ildi. A Válasz az Egyensúly podcastet hallgatjátok, ahol test, lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból.
Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni.
Sziasztok! Üdvözlünk titeket a Válasz az Egyensúly podcast legújabb adásában. Itt van velünk ismét Fruzsi.
Sziasztok!
És a mai napon egy vendéget is köszönhetünk, Pakai Szűcs Réka pszichológus személyében, aki kifejezetten pár és családterápiával szakosodott szakember. Szia Réka, üdvözlünk!
Sziasztok!
És igazából ezzel a mai epizóddal hivatalosan is megindítjuk a gyermekvállaláshoz és szüléshez kapcsolódó podcast sorozatunkat. Igazából az elkövetkező hetekben ezeket a témaköröket fogjuk körbejárni különböző szakértők segítségével, és a mai adásban Réka fog nekünk abban segíteni, hogy kicsit jobban megértsük így a gyermekvállalás mögött húzódó pszichológiát, illetve különböző információkat fog nekünk azzal kapcsolatban adni, hogy hogyan lehet erre tudatosan felkészülni, és milyen jellegű ehhez kapcsolódó problémákkal fordulnak általában a párok mondjuk szakemberhez. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Réka, kérlek, mutatkozz be, mit lehet róla tudni?
Hát ahogy a bemutatkozóban is elmondta, hogy pszichológus végzettségem van, és erre építettem rá későbbiekben a pár- és családterápiás képzést, ami önmagában is egy ilyen plusz 5 éves képzés még így az egyetem után, és erre építettem rá végül még pluszban a szexuális pszichológus képzést, amit most idén Magyarországon az ELTE tanít. És hát amit érdemes rólam így még pluszban tudni, hogy nekem ez az egész pszichológia, meg ez az egész terület, amire most így elindultam, ugye főleg ugye párokkal foglalkozom, családokkal, ugye ezen belül minden, ami ezt érinti párkapcsolati nehézségekkel, gyermekvállalással kapcsolatos problémák, egyéni életvezetési problémák, szexuális jellegű gondok, ugye ez az én fő területem, de nem innen indultam, hanem én nagyon sokáig dolgoztam munkapszichológia területén, és egyre inkább azt éreztem, hogy ahhoz, hogy az ember általánosságban véve jól tudjon teljesíteni az életben, jól érezze magát, ahhoz nem elég az, hogy mondjuk sikerül megtalálni azt a munkát, amivel szeretne foglalkozni az életében. Nyilván ez egy nagyon jó dolog, hogyha ez sikerül az embernek megtalálnia, de valahol az általános jólétérzéséhez elengedhetetlen az, hogy az embernek a magánélete rendben legyen. És ez egyre inkább egyre többször köszönt vissza az életemben, és emiatt most már több mint 6 éve ezen a területtel foglalkozom kizárólag.
Szuper, köszönjük szépen ezt a szuper bemutatkozást. Én is teljesen tudok ezzel azonosulni, hogy igenis a magánélet ez egy alapköve mindennek. Tehát, hogy erre ráépül akár egy munkabeli egyensúly is, mert én mindig azt mondom, hogy ha otthon rendben van minden, akkor igazából túlélhető az összes többi probléma. Igazából én első körben arra lennék kíváncsi, hogy te mint mondtad, hogy ugyebár sokféle területtel foglalkozol, sokféle problémával, családokkal egyaránt, párokkal egyaránt, hogy ha már most így a gyermek vállalásra hegyezzük ki ezt a dolgot, hogy mikor fordulnak hozzád az emberek ilyen jellegű problémával, amikor valamilyen baj van, tehát mondjuk nem jön össze a baba, vagy valaki még nem felkészült a pár egyik oldaláról, vagy egyszerűen mennyire jellemző az, hogy úgy is mennek párok, akik mondjuk nem tudják, hogy mire vállalkoznak még, és csak szimplán szeretnének kicsit így jobban képbe kerülni ezzel a dologgal, hogy hogyan tudnak erre tudatosan fölkészülni.
Hát nagyon jó lenne, hogyha még azelőtt jönnének a párok, mielőtt vállaltak gyereket, de sajnos nem így van, meg nem is akkor jönnek, amikor esetleg probléma van így a gyerekvállalás kapcsán, hanem így a pároknak a döntő többsége, de tényleg ilyen 99% az a gyermek születés utáni 2 éven belül jönnek hozzánk, tehát jellemzően az első gyerek után, de vannak, akik mondjuk második, harmadik gyereknél érzik azt, hogy akkor párterápiára szeretnének jönni. Tehát ez a jellemző, hogy inkább a gyerekek megszületése után érkeznek hozzánk, amikor már baj van.
És mit jelent az, hogy baj? Vagy mik lehetnek ezek a legjellemzőbb problémák? Mit tapasztaltál?
Hát a legáltalánosabb probléma, ami tényleg, ami a hozzánk vagy hozzám forduló párok. Azért beszélek néha többes számban, mert a pár és családterápia az egy olyan műfaj, ahol általában két terapeuta van jelen. Tehát nem egy pszichológus beszélget a párral, hanem a legtöbb esetben, és én is ugye általában kettős vezetéssel dolgozok, ketten vagyunk jelen, ez a módszerhez tartozik, úgyhogy emiatt szoktam többes számba beszélni. Tehát a legáltalánosabb probléma, amivel szoktak jönni hozzánk a párok, az a elhidegülés, a kommunikációnak a teljes hiánya, a szexuális életnek a megszűnése, tehát hogy már egy ilyen válás előtti állapot, ami nagyon sok esetben már hosszú ideje fennáll. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk az utóbbi két hónapban változott meg valami a párkapcsolatban, hanem sokszor úgy érkeznek hozzánk, hogy már egy, két, három, négy éve már olyan megromlott viszonyban vannak egymással, hogy addigra jutnak el odáig, hogy akkor most hogy elválunk, vagy megpróbálunk valamit tenni.
És ami, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen kategória, vagy alkategória, már elnézést, hogy ezt ilyen furán mondom, vagy rosszul fogalmazom meg, hogy amikor az az ok, hogy mondjuk a gyerekvállalást nem, tehát hogy, tehát hogy egészen a kapcsolatuk egész jó volt, vagy azt hitték, hogy jó, ezt nem tudom, hogy kell definiálni, amíg meg nem érkezett a baba, és akkor onnantól kezdve, ahol hogy elkezdtek ők családként úgymond működni, így hárman, vagy nem tudom, négyen, utána idézőjelben robbant a bomba. Tehát, hogy van-e ilyen kategória, amikor mondjuk ez így a kiváltó ok?
Hát én azt mondanám, hogy ez mindig berobbantja a kapcsolatot a gyereknek a megérkezése, és nem azért, mert ez a gyermeknek a hibája lenne, hanem egyszerűen ilyenkor az történik. És nem is mondanám azt, hogy most előtte nem feltétlenül volt jó a kapcsolat, mert azért a legtöbb pár, akik hozzánk eljönnek, tényleg ugye mindig megkérdezzük őket, részletesen elmondatjuk velük, hogy hogyan ismerkedtek meg, milyen volt a kapcsolatuk. Tehát tényleg nagyon részletesen végigkérdezzük az eddigi párkapcsolati életútjukat, és azért a döntő többségben mindig olyan párkapcsolatokról számolnak be, ahol nagy szerelem volt, nagyon jól érezték magukat egymásra, tényleg úgy érezték, hogy megtalálták egymás mellett azt a társat, akivel családot szeretnének alapítani. Én abban láttam inkább a nehézséget, hogy nincsen semmi, ami felkészítené a párokat arra, hogy mivel fog járni a családdá válás, a gyermekvállalás. Tehát oké, hogy van szülésfelkészítő tanfolyam, meg vannak mindenféle könyvek, de ez leginkább ugye azzal foglalkozik, hogy hogyan kell egy gyermeket gondozni, mi fog történni az első hetekben, hónapokban, különböző gyermeknevelési dolgokkal foglalkoznak leginkább, de az, hogy a pár életében ez mit jelent, azzal nem igazán foglalkozik semmi. Nyilván van olyan, hogy én is csinálok ilyet, hogy párokat felkészíteni az esküvő előtt, vagy pedig a gyermekvállalás előtt, de hogy ez még annyira nincsen benne a köztudatban, úgyhogy így nem igazán tudnak tudatosan készülni arra, hogy mi minden fog itt megváltozni. És gyakran a gyermek megszületés az egy ilyen sokként éri a párokat. Ezt az időszakot egyébként úgy is hívja a pszichológia, hogy normatív krízis, ami azt jelenti, hogy azért krízis, mert hogy egy olyan időszakot mutat, ami rendkívül megterheli a párokat, és attól normatív, hogy ez egy természetes jelenség. Tehát ami abból adódik, hogy eddig a pár az kizárólag saját magáért volt felelős, és viszonylag szabadon tudták működtetni a saját életüket, És ugye a gyermek megszületése után ugye alapjaiban változik meg ez a duó, és egy triád alakul ki, és megváltoznak a szerepek, megváltoznak a prioritások, megváltozik az embernek az egész élete, a napi működése már nem feltétlenül tudja ugyanazt a megszokott életvitelt folytatni, ami korábban volt, és ez azért egy elég nagy terhet ró a párokra. Ez az egyik oldala, hogy ugye ezt az egészet újra kell konstruálni. A másik pedig az, hogy és ez egy nagyon általános tapasztalatom, hogy a gyermekvállalás az nagyon-nagyon beindítja a szülőknek a saját gyermekkori sérüléseiket. Tehát, hogyha nekem van bármilyen gyermekkori traumám, amire lehet, hogy már nem is emlékszem, mert még csecsemő voltam, akkor az, hogy nekem saját gyermekem születik, és rajta keresztül újraélem azt az időszakot, amikor én is csecsemő voltam, vagy kisgyerek voltam, az nagyon erősen beindítja ezeket azokat a gyermekkori negatív élményeket, amik esetleg feldolgozatlanok maradtak az életem során.
Nagyon érdekes dolgokat mondtál, Réka, egyébként is teljesen egyetértek ezzel, hogy azért, ha jön egy gyerek, és a tapasztalatból mondom, mert nálunk már van egy, és úton van a második, hogy nagyon meg tudja bolygatni a családi rendszer, tehát nyilván az ember annyira nincs erre felkészülve, mert hogyan is lenne, hogyha nem kapja meg ehhez a megfelelő támogatást, meg hát nyilván minden kisgyerek más hoz magával, ahhoz kell alkalmazkodni. Viszont én azt látom egyébként, és majd cáfolj meg, vagy nem, hogy te erről mit gondolsz, hogy talán az egy nagyon fontos alapköve annak, hogy utána is jól tudjon funkcionálni a pár, mint pár, hogy nagyon stabil alapokon kell ennek a kapcsolatnak. Tehát mind akár értékrendben, akár abban, ahogy támogatják egymást, akár abban, hogy tudják, hogy mi az, amire számíthatnak, és igenis ez el fog venni belőlük, mint pár egy kisebb darabot, főleg az elején. Szóval ezt így vissza kell folyamatosan építeni. Én arra lennék kíváncsi, hogy mit gondolsz, hogy erre hogyan lehet így pszichológiai szempontból fölkészülni, mint egyén, tehát mint anya, mint pedig mint pár. Tehát ebben mi a tapasztalatod?
De a legfontosabbnak azt tartanám gyermekvállalás előtt, hogy az ember csináljon végig egy önismereti tréninget. Ez viszonylag hosszú idő, tehát egy önismereti tréning azért minimum egy év szokott lenni. Ezt lehet csinálni egyéni, pszichológiás vagy pszichológiai keretek között, vagy lehet csoportos keretek között, ilyen például a pszichodráma. Ezt mindenféleképpen javaslom azoknak, akiknek legegyszerűbben megfogalmazva nem kiegyensúlyozott a kötődésük. Nem tudom, hogy a hallgatók mennyire hallottak már a kötődés elméletről. Ugye ez most egy viszonylag népszerű téma, ha bár már egy elég régi témája a pszichológiának, amivel így foglalkozunk. Az a lényeg, az, hogy ki milyen kötődésű az életében, az nagyon azt határozza meg, hogy saját magának milyen kapcsolata volt a gondozójával, szüleivel, közelebbi családjával. Ez egy nagyon meghatározó dolog, amit későbbiekben nagyon befolyásolni fogja a párkapcsolatainkat. Úgyhogy ha azt érezzük, hogy folyton szükségünk van arra, hogy a párunk az bizonyítsa azt, hogy mennyire szeret minket, vagy úgy érezzük, hogy nem vagyunk magunkban biztosak, hogy meg tudjuk hosszú távon tartani a párunkat. Tehát, hogy ilyen jellegű bizonytalanságokkal vagyunk tele, akkor mindenféleképpen fontos lenne egy önismereti tréning, és egy kicsit rádolgozni a gyermekvállalás előtt arra, hogy hogy úgy rendbe tegyük a saját nehézségeinket, a saját traumáinkat, egyáltalán tudjuk azt, hogy mi az, ami motivál minket az életben, ha valamire ugrunk, és nagyon hamar feszültek leszünk tőle, gyakran igazából indok nélkül, akkor utána menni annak, hogy mi az, ami minket érzékenyen érint.
Aha, tehát akkor, ha jól értem, először érdemes akár egyénileg és vagy csoportban, vagy akár párral, tehát mondjuk most akár konkrét példát is mondanék, ugye én most házasodtam nemrég, egy olyan fél éve, tehát akár mondjuk nekünk ez javasolt, ugye, hogyha majd szeretnénk gyereket, hogy akár még a párommal együtt elmenjünk akár még hozzátok egy ilyen önismereti, nem tudom, folyamatra, ami akár még egy évig is tarthat, és ahol mondjuk megnézzük azt, akkor ha jól értem, hogy mind mondjuk a férjemnek, mind pedig nekem, milyen, nem tudom, élményei vannak a kötődésről, nem tudom, hogy kötődtünk a szüleinkhez, vagy hogy nem, vagy hogy milyen traumák értek, amik eddig így nem hoztunk fel, de kiderül, hogy nem tudom, velem mi történt, vagy velem mi történt, és akkor így egymásról se tudtunk, mert szerintem sokszor az van, hogy lehet, hogy mondjuk az ember már magával tudja, hogy mondjuk én akkor pattan el az agyam, hogyha, és az azért van, mert hogyha, de mondjuk lehet, hogy ezt a párom mondjuk nem tudja rólam, és ezt én még nem tudtam neki kommunikálni, tehát ez jó is, hogyha ezt így össze is szinkronizáljuk, akkor, ha jól értem.
Így van, így van. Ugye ez a kötődés ez csak egy eleme, ugye itt gyakorlatilag egy ilyen önismereti munka során az egész családi eredetet ilyenkor feltárja az ember a pszichológusával, vagy pedig, hogyha csoportban van, akkor a csoport segítségével. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a saját gyerekkoromat szedjük szét darabokra, és megnézzük azt, hogy van-e bármi olyan dolog, ami esetleg van folyamatokat indíthat el, ami aztán a későbbiekben a gyermekvállalás után problémát okozhat, hanem ilyenkor az történik, hogy akár több generációra is visszamenve megnézzük, hogy milyen családi mintázatok vannak, ki mit hoz otthonról. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos része az, hogy ez az egész ez tisztázva legyen, az ember lássa azt, hogy mi minden van a puttonyában, mert a legtöbb konfliktus az ezekből indul ki. Tehát egy pár és családterápiás folyamatnak mindig van egy olyan szakasza, amikor a családfákkal foglalkozunk éppen emiatt. Mert hogy ahány ember, annyiféle család, annyiféle szokás, annyiféle szabályok, annyiféle kommunikációs stílus, annyiféle konfliktus kezelési stílus, vagy éppen konfliktus nem kezelési stílus, tehát nagyon sok mindenből tevődik össze, nincsen igazából két egyforma család, és ezeket mind hozzuk magunkkal. És hogyha ezt már előre látja a pár, hogy igen, nálunk ezek voltak a szokások, ezek a bevett eszközök arra, hogy mondjuk egy konfliktust rendezzünk, akkor, de ez a páromnál meg tök más, akkor ezeket érdemes így átnézni, egyeztetni, hogy akkor hogyan tudja a pár kialakítani a saját módszerét, a saját eszköztárát, ami mind a kettőjüknek jó és komfortosan tudják magukat benne érezni.
Még az lenne itt a kérdésem, hogy tehát, hogyha mondjuk ezekre rájövünk, és dolgozunk ezeken a mintákon, akkor ez akár még abban is segíthet, hogy mondjuk ilyen generációs mintákat, hogy mondjuk nálunk a családban például, most mondok valamit, hogy álltak a pénzhez, vagy a férfiakhoz, vagy az élethez, vagy bármihez, akkor ha úgymond én ezt feldolgozom, akkor az azért is jó, mert lehet, hogy ezt már akkor nem fogom továbbadni.
Így van. Így van.
Értem.
Így van. Tehát, hogy ez nagyon sokszor ez be is jön, amikor mondjuk találunk egy-egy ilyen dolgot a generációs mintázatokban, amire mondja is a pár valamelyik tagja, hogy ezt biztosan nem szeretné továbbvinni, akkor ilyenkor komolyan elkezdünk azzal foglalkozni, hogy jó, akkor milyen olyan gyakorlati eszközök vannak, amik neki segítenek abban, hogy akkor ezeket ne adja át lehetőleg a saját gyermekének. Vagy amikor mondjuk találunk valami olyan dolgot, ami mondjuk nagyon nehéz neki, és felhívjuk ilyenkor a figyelmét rá, hogy oké, hogy ez egy olyan dolog, amit könnyen át tud adni, hogyha mondjuk van egy olyan hozzáállása, hogy mondjuk nagyon maximalista az illető, és nagyon teljesítmény orientált, akkor ugye ilyenkor fel is szoktuk hívni akkor az illetőnek a figyelmét arra, hogy ez egy olyan dolog, amivel majd vigyáznia kell majd, amikor a saját gyermekét neveli, hogy nehogy agyon nyomja mondjuk a teljesítés kapcsán, hogy mondjuk túlságosan sokat követel meg a saját gyermekétől, és hogy vegye észre azt, hogy az, amit ő elbír, azt nem biztos, hogy a saját gyereke már el fogja bírni, mert hogy ő is egy önálló entitás, és hogy ne az legyen az alap, hogy mindent meg tud csinálni.
Nekem ez az egyik, hogyha így elmondhatok egy ilyen titkot, így három fül, illetve sok fül közt, hogy nagyon jól belenyúltál, mert nekem ez az egyik legnagyobb félelmem pont. És a párom is pont ilyen, tehát a két maximalista, szóval ezzel például nekünk biztos, hogy kell dolgozni, hogy ne legyen az, amit mondasz, hogy ne nyomjuk rá, ha bár tudatosan, és ugye az a baj, ahogy én ezt tapasztalom, hogy lehet, hogy mi tudatosan nem fogjuk ezt mondani, mert már vagyunk annyira intelligensek, de mi van a tudatalattinkkal, vagy amikor, vagy a ki nem mondott szavakkal, vagy amikor csak azt érzem, de nem fogom kimondani, és azt egy gyerek, ahogy én is éreztem, kiskoromban is, így utólag visszagondolva, hogy nem mondták ki, de mégis éreztették, vagy éreztem.
A levegőben az elvárás.
Igen.
Hát, hogy sajnos erre az nem elég, hogy akkor megfogadom, hogy akkor én ezt nem fogom csinálni, hanem ennek az a legjobban működő módja, hogy először saját magamban dolgozok azon, hogy én miért vagyok maximalista, nekem ez miért fontos. És amikor ez sikerül magamban átdolgozni, és azt veszem észre, hogy az, ami régen mondjuk fontos volt számomra, és nem tudtam letenni, mert egyszerűen hajtott az, hogy akkor is tökéletesnek kell lenni, hogyha ez sikerül elengednem, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ezt már nem fogom továbbadni a gyermekemnek. Tehát, hogy először ezt a konfliktust, ezt magamban kell megoldani.
Ez egyébként nagyon jó hír, hogy ez visszafordítható, csak megint az a megélésem ezzel kapcsolatban, hogy ez sokszor az évek munkája, mire az ember ezt így tudatosan vissza tudja fordítani, vagy pedig legalábbis oda tud figyelni arra, hogy ne ugyanazokat a programokat vagy negatív hibákat kövesse el, mint adott esetben mondjuk a szülei. Igazából én még arra lennék kíváncsi, Réka, hogy beszéltünk most ugye az önismereti dolgokról, hogy mondjuk, hogyha megkeresnek téged párok, és mondjuk nyilván nézzük ne csak a, úgymond a happy oldalát ennek az egész gyermekvállalásnak, vannak helyzetek, amikor konfliktusok merülhetnek fel egy gyermekvállalás kapcsán, vagy nehézségek, amire nem számít a fél, hogy ezek mennyire kapcsolódnak szintén ehhez az önismereti problémakörhöz, vagy inkább vannak mögötte más meghúzódó problémák, illetve inkább arra lennék leginkább kíváncsi, hogy mennyire van mondjuk abban, tehát most azt nézzük, hogy mondjuk egy párnak nem jön össze a baba sok-sok idő után sem, hogy mennyire van ennek mondjuk fizikális oka, és mennyire van pszichológiai, valamilyen lelki-lélektani problematikája. Tehát, hogy mit látsz ebbe így az arányba, és ezek mögött milyen konfliktusok húzódhatnak meg a háttérbe?
Hú, hát ez most ilyen több kérdés is volt.
Igen, bocsánat, néha szoktam ilyet csinálni.
Igen, hogy az elsőre válaszol, ugye itt, hogy az ugye vagy úgy hangzott, hogy a fellépő konfliktusoknak mondjuk mennyire van köze az önismerethez. Ugye valami ilyesmi jellegű volt.
Így van, igen.
Hát az önismeret ez egy olyan dolog, ami szerintem nem megkerülhető. Tehát az önismeret maga arról szól, hogy tisztába kerüljek azzal, hogy mik az én nyomógombjaim, mik azok a gombok, amiket, hogyha valaki benyomja, akkor abban a pillanatban a plafonon vagyok, vagy nem tudom kezelni, vagy mik azok a helyzetek, amiknél olyan érzelmi elárasztás tör ki belőlem, hogy nem tudom kontrollálni. Tehát ezeknek a hátterét mindenféleképpen fel kell tárni ahhoz, hogy, hogy lehessen dolgozni. Ugye ugye a pároknál, amikor ugye eljönnek hozzánk, és ugye konkrétan ugye konfliktusokról van szó, akkor ott ugye annyiban bonyolítja a dolgot, hogy ugye itt hogy ott figyelembe kell venni az interakciót is, tehát hogy ugye itt nem az van, hogy akkor egy ember ül ott, és akkor az ő élettörténetével foglalkozunk, és az ő önismeretét bolygatjuk, hanem ugye ott két ember ül, akiknek, ugye mind a kettőknek megvan külön-külön a saját kis élettörténete, és hogy ezek két élettörténet hoz létre egy olyan folyamatosan, dinamikusan változó interakció együttest, amit egyszerűen együtt kell kezelni. Tehát ilyenkor ugye azt nézzük, hogy kiben miért alakulnak ki olyan érzések, amik egy ilyen konfliktus kapcsán kialakulnak. Nincs értelme azt keresgélni, hogy most ki a hibás, meg ki kezdte, mert ez egy folyamatos oda-vissza játék, ami a párok esetében történik nap, mint nap. Ugye azt érdemes ilyenkor detektálni, hogy mik azok a konfliktusos helyzetek, amik előfordulnak, milyen gyakorisággal, milyen tematika köré csoportosulnak, milyen érzelmi amplitúdóval működnek ezek a konfliktusok, mi a jutalma ezeknek a konfliktusoknak, hogyan viszi előre a kapcsolatot, vagy nem viszi előre. Tehát ezeket mind vizsgálni kell egy ilyen esetben, és amikor ugye mondjuk van egy olyan helyzet, hogy mondjuk a konfliktusok mondjuk mindig ugyanabban mentén, a két-három tematika mentén szerveződnek, akkor egyszerűen muszáj utána menni annak, hogy miért pont ez a két-három téma az, ami ennyire nehéz a párnak, ami egyszerűen már hónapok óta, vagy akár évek óta gyúrják, és még mindig nem tudnak tovább lépni benne. Ugye ilyenkor azért fontos mögé nézni, hogy az egyiknek, illetve a másiknak milyen saját belső érzései vannak ezzel a témával kapcsolatban, az miért alakult így ki, honnan jönnek ezek az érzések. Sokszor mondjuk nem is a párjáról szólnak ezek a konfliktusok, hanem gyakran találunk valami olyan dolgot, ami mondjuk nem is az ő érzése. Tehát mondok erre mondjuk egy példát, hogy tehát viszonylag sűrűn előfordulunk azzal a dologgal, hogy a pár egyik tagja úgy érzi, hogy mindig egyedül van. És hiába látjuk azt, hogy mondjuk a párja az rengeteget segít otthon, tényleg maximálisan oda teszi magát akár a háztartásba, akár a gyereknevelésbe, mégis a másik gyakran azt érzi, hogy egyedül van hagyva. És akkor volt már olyan, hogy kiderült, hogy valójában nem volt egyedül hagyva a hétköznapokban, viszont kiderült, hogy a saját édesanyja viszont igen. És azt a megoldatlan konfliktust, amit az édesanyja nem tudott a saját házasságában megoldani, azt a saját gyermeke próbálta valahogy újrajátszani. És amikor erre rájöttünk, akkor nagyon hamar sikerült feldolgozni ezt az egész helyzetet, és attól kezdve megszűntek körül a konfliktusok. Tehát ilyen jellegű példák is vannak. Sokszor az áll a konfliktusok hátterében, hogy van mondjuk egy olyan, vagy volt egy olyan törés a párkapcsolatban, amit nem tudtak feldolgozni, és lehet, hogy azon vesznek össze állandóan, hogy mondjuk ki melyik oldalon alszik az ágyban, most mondtam egy példát, de valójában a háttérben mondjuk egy olyan régi konfliktus áll, hogy mondjuk történt egy hűtlenség, és az illető mondjuk a saját ágyukba vitte fel a szeretőjét, és erről nem beszélnek, de arról viszont rendszeresen vitáznak, hogy mondjuk ki melyik oldalon alszik az ágyban, és akkor sokszor így jelennek meg ezek a konfliktusos helyzetek.
Nagyon jók ezek a példák, vagy tehát nagyon jól szemlélteti azt, hogy nem
hogy mondjam, hogy nem csak az van, mint a felszínen gondolnánk, hogy nem tudom, a nő mondjuk haragszik a férfire azért, mert nem mosogatott el, vagy mondjuk abból van a konfliktus, hogy anyád mindig felhív, mármint, hogy az anyós, vagy nem tudom, vagy hogy te nem szeretsz, hanem hogy akkor, ha jól értem, ezek nagyon sokrétű konfliktusok lehetnek, lehet, hogy ugye nem is belőlem származik, hanem ugye ilyen örökölt, igen, lényegében, meg ilyen ki nem mondott és elhallgatott titkok is. Tehát, hogy akkor ne, mindig jó, ha nem a felszín, tehát persze a felszín segít elkezdeni kutatni, de akkor, ha jól értem, mindig alá kell menni, hogy akkor mi itt a kiváltók. És ugye az Ildi kérdezte is, hogy amikor esetleg úgy mennek hozzá, nem tudom, ez mennyire fordul elő, akár az, hogyha mondjuk nem sikerül már egy ideje, mondjuk a baba, hogy annak lehet, tehát hogy milyen hátterei lehetnek ennek, mit gondolsz, ilyen lelki hátterek, vagy nincsen ilyen recept, hanem mindenkinél ez egyedileg dől el?
Hát először is párok nem nagyon szoktak jönni ilyen témával hozzám. Tehát akkor szoktak jönni a párok inkább, amikor már megvan a gyerek, de nagyon nehezen jött össze, tehát mondjuk akár lombik programmal sikerült a gyerekvállalás, és leginkább ezek ilyen szexuális jellegű problémák szoktak ezután fellépni a kapcsolatban. Ugye hát, ami abból adódik, hogy ugye időzített szex, stb., mikor lehet, mikor nem, nézni az órát, nézni a hőmérsékletet, stb., sok sikertelenség, újrapróbálkozás, ez nagyon-nagyon kijöli a szexuális vágyat a pároknál, amivel igazából nem foglalkoznak, mert ugye az a cél, hogy összejöjjön a gyerek, és amikor összejön a gyerek, és mind a ketten megnyugodtak, akkor jönnek rá, hogy hoppá, hát igazából így eltűnt a szenvedély, meg így minden a szexualitása a párkapcsolatból, úgyhogy ilyenkor szoktak általában felkeresni minket. Az, hogy nem jön össze a gyerek, így párban nem szokott előfordulni, hogy hozzánk fordulnak. Inkább a nőkre jellemző az, hogy egyéni terápiát vesznek igénybe ilyen esetekben. És hát ezeknek a hátterében tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokrétű dolog lehet. Én azt gondolom, hogy van pszichés, vagy lehet pszichés háttere annak, hogy nem jön össze a baba, és akkor érdemes ezen dolgozni pszichológussal, de nem is mondanám azt, hogy akkor minden áron keresni kell egy okot erre. Tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy tehát először is mindenkinek javasolnám, hogyha ilyen helyzetben van, hogy mindenféleképpen egy átfogó orvosi kivizsgálásra ilyenkor érdemes elmenni, és amikor tényleg az jön ki, hogy elvileg minden rendben van, és tényleg széttárja a kezét a doki, hogy hát nem tudja, és hát próbálkozzanak, majd csak ez egyszer összejön, akkor azért mindenféleképpen érdemes pszichológushoz is elmenni, hogy hát, ha van valami olyan dolog a háttérben, hogy mondjuk, tudom én, az illetőnek nem volt jó gyerekkora, és akkor van egy tudatalatti félelem attól, hogy vajon alkalmas-e szülőnek, vagy lehet, hogy van valami párkapcsolati probléma a háttérben, hogy valójában az illető nem is akar gyereket, mondjuk ez inkább az ilyen mérgező kapcsolatoknál szokott előfordulni, de van, hogy nem találnak semmit. Tehát, hogy ez is benne van a pakliban, tehát, hogy nem feltétlenül kell magunkban keresni a hibát. Tehát ez egy, tényleg, hogyha az ember így végignézi azt, hogy hogyan történik a fogantatás, hogyan történik a teherbeesés, egyszerűen ez tényleg akkora egy ilyen lutria az egész, hogy bőven benne van a pakliban az, hogy hát nem biztos, hogy azonnal sikerülni fog, hanem hogy lehet, hogy csak két év múlva, három év múlva, négy év múlva. Viszont nem biztos, hogy akkor hogy érdemes ezt kiválni. Tehát azért ma már azért vannak olyan orvosi technikák, amivel azért rá tudnak segíteni a fogantatásra. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem szabad erre rástresszelni, hogy úgy érezzük, hogy tudunk várni két-három évet, akkor csinálja úgy az ember. Hogyha úgy érzik, hogy őt ez nagyon feszíti, akkor fölösleges ezen várni, akkor indítsa el tényleg azokat a reprodukciós eljárásokat, amik ma már nagyon könnyen elérhetőek. Tehát, hogy mindenki úgy csinálja ezt, ahogy neki a legjobb. És hogyha mondjuk nem jön össze a baba, és ez érzelmileg nagyon-nagyon megérinti, hát persze, kit ne érintene meg, hogyha mondjuk már nem tudom, 7-8 éve próbálkozik és semmi, akkor azért nem maradjon ezzel egyedül, akkor mindenféleképpen egy olyan támogatást vagy támogató csoportot keresni, vagy pszichológust, vagy olyan közeget, amiben ezt el tudja mondani, ki tudja adni magából, akkor ezzel éljen, mert kár ezt magunkba tartani.
Ezzel teljesen egyetértek, Réka, amit mondtál, ez abszolút hiszek ebbe az együtt könnyebb dolog, tehát hogy igazából én is azt tapasztalom, hogy az elmúlt években egyre több ilyen, vagy igazából nem is biztos, hogy több az olyan, akinek nehezebben, vagy több év alatt jön össze, vagy régen is biztos, hogy volt ilyen, csak nem jutott el ennyire az információ az emberekhez. Amire én kíváncsi lennék mégis, említetted, hogy sokkal inkább azok a párok keresnek, már akkor keresnek meg a párok inkább titeket, amikor már megvan a baba, és mondjuk valami felborul. Én arra lennék kíváncsi, hogy te így mit látsz, mint szakértő, hogy hogyan lehet ezt a családi egyensúlyt fönntartani. Tehát miután megszületik a baba, ott ezért eléggé megborulnak a dolgok, hogy az, hogy mint család, mint szerep jól tudjunk funkcionálni, ezt milyennek így? Van-e ennek vajon titka, illetve mi az, amire érdemes ilyenkor figyelni?
Már is válaszolok erre, csak még egy fél mondattal hagy utaljak még az előző mondatodra. Csak annyit reagálnék erre, hogy nem olyan régen kijött egy nagyon érdekes kutatási eredmény, hogy az utóbbi, nem is tudom, 20 vagy 30 évben, talán 30 évben a nagyvárosokban lakó férfiaknak a sperma száma az a felére esett vissza.
Az igen.
Tehát én nem gondolom azt, hogy az a környezet, amiben élünk, az olyan jó lenne. Tehát biztos vagyok benne, hogy ezeknek a környezeti változásoknak, amit tényleg így az ipari forradalom óta zajlik az emberiség történetében, az biztos vagyok benne, hogy hatással van ránk. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy nincsen annak alapja, hogy itt egyre több olyan ember van, aki ahol nehéz a gyermekvállalás. Tehát, hogy
persze. Számos faktor közre játszik ebben.
Igen, tehát hogy önmagában ez, hogy tényleg ez egy ennyire általános jelenség, hogy a nagyvárosi férfiaknak tényleg a felére esett vissza a sperma száma, azért ez önmagában
Igen,
akkor nyilván benne van az, hogy ugye kitolódott a gyermekvállalási kedv, bár ez egy elég csúnya szó, szerintem ez nem ezen múlik, hogy most kinek mikor van kedve, hanem egyszerűen olyan egzisztenciális minimumok vannak, amiben egy ember szeretne élni, ami a legtöbb esetben azért 20 éves korunkra még nem tudunk megvalósítani. És hát nyilván van még egy csomó másik faktor, de nyilván nem lehet erre egy ilyen átfogó választ adni, hogy most mi ennek az oka. Én azt gondolom, hogy azért több minden szerepet játszik abban, hogy mostanában így nehezebben jönnek össze ezek a gyermekek. Lehet, hogy később, vagy régebben is volt ilyen, de azért érdemes ezekre a kutatásokra odafigyelni, hogy azért itt valami mégiscsak történik a környezetünkben.
Igen, és bocsánat, még Ildi, nem fogjuk elfelejteni a kérdésedet, csak azt hiszem, hogy ez most ide kapcsolódik jól, hogy ugye amikor ugye arról van szó, hogy kitolódik a gyerekvállalás, és hogy mindenki a nők méhe miatt aggódik, hogy úristen, ha már 30, vagy úristen, ha már 40 éves, és akkor mi lesz a méhével, és vagy a petefészkével, és tehát a belső szervekért, vagy nem tudom, és én akkor így mindig arra gondolok, hogy de hogy úristen, hogy kitörődik a lelkünkkel, tehát hogy mi van akkor, hogyha most én a magam esetét mondom, hogy én 34 évesen érzem először azt az életembe, hogy ezt a gyereket nem csak életbe tudnám tartani, hanem én már tényleg szeretném, hogy jöjjön. Nekem ennyi idő kellett hozzá, és lehet, hogy a méhem jobb volt 24 évesen, vagy már öregnek számítok, vagy nem tudom, de egyszerűen most értem be erre. És azt gondolom, hogy ez is egy ilyen nagyon nagy társadalmi nyomás, és nekem nem egy ilyen barátnőm, meg női ismerősöm van, akinek a környezete állandóan azt szajkózza, hogy na, mikor lesz már, mikor lesz már, mikor lesz már, és ez a, mint hogy ilyen verseny alakult volna ki, hogy akinek 30 éves koráig nincsen két gyereke, aki gyönyörű, szép, és egészséges, és okos, és nem tudom micsoda, akkor az már így mehet a pöcegödörbe, vagy a süllyesztőbe, tehát hogy van egy ilyen pöcsét is rajta, sokszor ezt látom, és én azt is gondolom, hogy ez is lehet egy oka akár annak, és igen jelentős oka, hogy egy ilyen szorongás van ezen, hogy úristen, akkor én nem vagyok jó nő, hogyha én ezt nem tudom produkálni. Holott, hogyha egy kicsit így békén hagynánk egymást, vagy leginkább így a család, sokszor, vagy ez a közeg, hogy hadd lélegezzen, és hadd tudja már az a pár, hogy mit szeretne, és lehet, hogy nem szeretnének gyereket, vagy lehet, hogy örökbe szeretnének fogadni, vagy rengeteg szenárió lehet, de hogy hadd döntsék el ők is, szerintem akkor ez így, nem tudom, nekem ez az érzésem, hogy akkor egy kicsit ez így helyre rázódna, vagy legalábbis segítene sok embernek.
Hát, ugye amiről beszélsz, hogy ezek a társadalmi elvárások, és hát röviden annyit, hogy egy pár évtizede a 30 év az még 20 volt, úgyhogy sokat fejlődtünk azóta.
Igen.
De egyébként abszolút egy ilyen szorongás generálnak ezzel az emberbe, és itt bejön az, amiről még egy korábbi podcastunkban beszéltünk a Fruzsival, hogy az emberek így nem érzik az én határaikat, hogy hol van az a pont, amikor nem kellene kérdezni, vagy egyáltalán semmi közük hozzá, hogy megkérdezzék akár egy távolabbi ismerőstől, akivel, nem tudom, évek óta nem találkoztak, és az első kérdés ezzel hozzátesznek. Szóval, hogy itt azért az embereknek az érzelmi intelligenciáját is kicsit így fejleszteni kellene, vagy nem tudom, mert szerintem ezek nagyon kényes témákba lehet ezekkel belenyúlni.
Igen, szóval, na mindegy, ennyit csak a társadalmi elvárásokról, meg hogy akár mi az, ami még gátolhat, vagy ami szerintem egy ilyen gátló tényező lehet, de ugye akkor még Ildi azt, most ugye az volt a kérdésed, hogyha jól értem, még visszakapcsolva az előzőekhez, hogyha már ugye itt a baba, igen, hogy mi a recept, akkor, hogy mi egy boldog igen család leszünk, úgy, mint férfi, nő, meg mint apuka, anyuka, gyerek vagy gyerekek.
Na hát akkor lehet, hogy most ezzel egy kicsit provokatív leszek, de hogy röviden az, hogy le kell passzolni a gyereket. Na, és akkor most egy kicsit ilyen komolyabbra. Tehát ami garantáltan szétszedi a párt, az az, hogyha teljes mértékben megszűnik az én idő, és teljes mértékben megszűnik a kettesben töltött idő. És emiatt kezdtem ezzel a provokatív mondattal, hogy le kell passzolni a gyereket, mert hogy ez egy nagyon-nagyon jellemző dolog. Tényleg, hogyha eljön hozzám egy pár, akiknek nem van gyerek, és elhidegültek egymástól, ami ugye egy nagyon jellemző probléma, akkor minden egyes esetben kiderül az, hogy már évek óta nem voltak közösen együtt sehol, vagy régen voltak hobbiaik, de már nincsen, amióta a gyerek megszületett. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon hamar kiderül a beszélgetésben, hogy miután megszületett a gyerek, a saját életük gyakorlatilag megszűnt létezni, nem csak az egyéni, hanem ugye a közös kettesben lévő életük is megszűnt létezni, és hát akkor ugye csodálkoznak, hogy nem találnak egymásban semmi érdekeset, meg magukban sem, meg nem tudnak miről beszélgetni, mert hogy gyakorlatilag teljes mértékben felülölte őket ez a munkuskerék, hogy dolgozni, fenntartani a háztartást, a gyerekkörül logisztikai teendőket intézni, és gyakorlatilag nem marad más. Tehát, hogy a férfi és nő szerepük az teljes mértékben megszűnik, és már csak szülőként funkcionálnak. Ugye sokszor úgy is hívják egymást, hogy anyuci, meg apuci, amit én már rosszul vagyok sokszor.
Ezáltal én is kibukok egyébként.
Ó, ez igen, ez nekem is
ami alapvetően egy aranyos, meg kedves dolog, de hogy ugye ez tovább erősíti azt, hogy én már nem vagyok nő, én már nem vagyok férfi, én már csak apa vagyok. És az, hogy most apának meg anyának milyen a szexualitása, hát ők elsősorban szülők, ugye hát a szexualitáshoz meg ugye az kell, hogy érezze magamban a istennőt, meg a nem tudom, alfa hímet, és hogy elő tudjam magamból hozni ezeket az energiákat, mert hogyha mindig csak anyuci, meg apuci vagyok, akkor nem biztos, hogy ezek az energiák úgy ott vannak, és tehát, hogyha egy házaspár úgy él a gyerekszületés után, hogy nincsen aki legalább egy héten egyszer, egy délutánra, vagy egy estére tudjon vigyázni a gyerekre, vagy két-három havonta meg tudják tenni azt, hogy elmennek együtt kettesbe egy hosszú hétvégére bárhova, akkor ott valószínűleg el fog indulni az a folyamat, ami aztán végül annyira érzelmileg távolra taszítja már a másikat, hogy onnan nem biztos, hogy van visszaút.
Igen, egyébként sokan szerintem ezt felejtik el. Nyilván, amikor egy gyerek megszületik, akkor az az elsődleges, hogy a gyereket életben tartsa az ember, de hogy előtte egy férfi-nő egység volt, és miután megszületik a gyerek, nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy akkor a gyerek az első mindenben, mindenről lemondunk, egymásról, magunkról, mindenről, és akkor ennek az lesz az eredménye, hogy az az egység, ami tudna jól működni, és húzná föl egymást, és tartaná magát a családi egységet, az bomlik meg lényegében, hogyha jól értem. Meg hát ezt is tapasztalom, igen.
Igen, úgyhogy ez az a dolog, amit tényleg mindig szoktam javasolni, hogy a babysitterre nem szabad sajnálni a pénzt. Mert hogyha nem akarnak elválni 5 év múlva, vagy 3 év múlva, akkor ne ezzel ne spóroljanak. És sokszor mondják azt, hogy olyan jó együtt lenni a gyerekkel, ez is teljes mértékben megértem, nyilván tök jó együtt lenni a gyerek. Ez egy nagyon szerencsés dolog, hogyha így nem idegesítő a gyerek, hanem hogy jó vele együtt lenni. De hogy egyszerűen szükség van arra, hogy ne csak szülőként működjek, hanem tudjak nőként is funkcionálni, vagy férfiként is funkcionálni, hogy emlékezzek arra, hogy milyen az, amikor, nem tudom, fölveszem a legelegánsabb ingemet a legszebb cipőmmel, és akkor kiöltözik a feleségem a legszexibb ruhájában, és együtt elmegyünk egy színházba, és kinyitom neki az ajtót, és látom sorbanállás közben, hogy milyen jó alakja van, hogy milyen szép a smink, és a többi, milyen jó a haja, milyen jó az illata. Tehát, hogy kellenek ezek az impulzusok, hogy az énünknek ezt a részét is, hát nem is az életbe tudjuk tartani, mert az régen rossz, hogy életbe kell tartani, hanem hogy ezt is meg tudjuk élni, mert hát ez is az énünknek a része, ugye így fogjuk a kapcsolatunkban is, így tudjuk fenntartani egymás érdeklődését, az izgalmat az életünkben, tehát ezekre ugyanúgy igényünk van a kikapcsolódás, és ugye nem csak így az együtt töltött időre gondolok, most egy picit arra hegyeztem ki, de hogy fontos az, hogy tudjak élni a hobbimnak, hogy el tudjak menni a haverokkal 2 hetente egyszer meginni egy sört, vagy el tudjak menni a barátnőimmel, mit tudom én, szaunaházba egy trécselni egy 3-4 órát, vagy elmenni shoppingolni kellenek ezek az impulzusok ahhoz, hogy egyszerűen jól tudjon működni az a magunktól elvenni ezt az időt. Én erre azt szoktam mondani, hogy szóba kerül lesz, hogy a gyerek az első, hogy nem. Hogy sokkal fontosabb az, hogy a szülő magát, mert hogyha ők jól érzik magukat, akkor a gyerek is jól fogja magát érezni. Tehát, hogyha mindig mindenben hogy egy gyereknek rendelnek alá, akkor nagyon kétesélyes, hogy a szülők ebben hogy fogják magukat. És hogy a gyerek az nem csak a szülővel tudja. Jól tudja magát érezni a nagyszülőkkel, az nem tudom, a szomszéd gyerekekkel. Ott tudnak aludni máshol, és ez a szülőnek is jó, hogyha van egy szabad estéje. Úgyhogy én ezt tartom a legfontosabb dolognak ahhoz, hogy a gyerekvállalás után is jól tudjon működni a párkapcsolat, hogy ne szűnjünk meg teljesen létezni.
Nagyon jókat mondasz, és olyan jó, hogy ezt erről lehet beszélni, vagy ki lehet mondani, mert én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy erre az a mondás, hogy az én idő, meg vagy a pár, hogy az önzőség, és hogy akkor nem is vagy jó anya, meg nem is vagy jó apa, hogyha nem rendelsz alá mindent a gyereknek. Tehát nekem van így kívülről nézve egy ilyen meglátásom, vagy mintha menne egy ilyen narratíva, hogy már bocsánat, de szarszülő vagy, ha ezt nem csinálod, holott, ha meg jól értem, pont akkor leszel jó szülő, hogyha meg tudsz maradni férfinek és nőnek, vagy egy párnak, tehát akár lehet az férfi-férfi is, vagy nő-nő is, tehát hogy meg tudtok maradni egy párnak, meg egyénnek, és hogy nem szűntök meg, hanem megmaradtok igazából. Ha jól értem, ez a kulcs.
Igen. És mondok el egy nagyon érdekes dolgot, hogy sokan egyébként amiatt óckodnak a házasságtól, és amiatt tartanak a családalapítástól, mert azt látták a saját szüleiktől, hogy azon túl, hogy őket nevelik közöttük, az égvilágon semmilyen intimitás nincsen már. És nekik a házasság, a család, az egy rossz párkapcsolati minta lesz. Tehát nagyon gyakran, amikor valaki azt mondja, hogy ő nem házasságpárti, vagy az csak egy papír, és hogy óckodik ettől, amögött nagyon gyakran az van, hogy a saját szüleinek a házassága az egy érzelemmentes házasság volt, és csak arról szólt, hogy tényleg a gazdasági közösségben a vállalt gyerekeket fel tudják nevelni. Tehát, hogy emiatt fontos ebbe is belegondolni, hogy a gyerekről gondoskodni kell, és hogy ő a legfontosabb, de hogy ez nem csak annyit jelent, hogy akkor tényleg érzelmileg és anyagilag is mindent megadni neki, hanem azt is, hogy ő mit lát belőlünk, mint házastársakból. Hogyha azt látja, hogy anya, apa, nem tudom, 10-15-20 év után is még mindig marha jókat tud beszélgetni, nagyon jókat tudnak nevetni, kézenfogva mennek az utcán, mindig megpuszíják egymást, ölelgetik egymást, összebújva nézik a tévét, akkor az a gyerek azt fogja megtanulni, hogy a házasság az egy jó dolog. Hogy a családban élés az egy jó dolog. És ez egy nagyon fontos szempont.
Nagyon érdekes dolgot mondtál, Réka, és nem is tudom, még korábban olvastam valamilyen pszichológiai könyvben vagy tanulmányban, hogy a gyereknek az én képét, meg az önismeretét nem csak az határozza meg, hogy őt mennyire szeretik a szülei, hanem hogy a szülők mennyire szeretik egymást. Tehát ez a minta, ez így úgymond nála is lecsapódhat, akár ebbe a formában, amit mondtál, hogy hogy ő majd a későbbi párkapcsolataiban hogyan fog bizonyos dolgokhoz állni. Úgyhogy ez abszolút egy nagyon-nagyon fontos. Meg amit mondtál az intimitás kapcsán, hogy sokan azt hiszik, hogy ez így csak úgy van egy kapcsolatban, most legyen gyerekről szó, vagy ne legyen gyerekről szó, egy hosszú távú kapcsolatban is el tud egy intimitás laposodni, hogyha nem teszi bele mind a két fél azt az energiát, és szerintem talán szülőként még inkább fontosabb ez, mert tényleg az a minta, az úgy tovább megy. Volt egy korábbi podcastunk, ahol ilyen szexuálpszichológiai témában beszélgettünk is, ott is az előadónk kiemelte ezt, hogy mennyire fontos, hogy ezt lássa a gyermek, mert igazából ebből fogja ezeket a gesztusokat, meg azokat a érzelmi fonalakat fölvenni, amit majd később alkalmazni tud a saját párkapcsolatai során.
Így van. Így van, így van. Úgyhogy emiatt is fontos az, hogy a szülők azok jól érezzék magukat egymás társaságában, és hogyha nem tudnak egymással időt tölteni, akkor előbb-utóbb el fog laposodni a kapcsolatuk. Úgyhogy emiatt kiemelten fontos az, hogy legyen a szülőknek in ideje, és kettesben is tudjanak a házastársukkal vagy élettársukkal időt eltölteni, mert ez az, ami táplálja az ő kapcsolatukat. Tehát, hogyha nem táplálom ezt a párkapcsolatot, akkor az el fog sorvadni, és akkor még egy gyerek lesz, akinek elválnak a szülei, amivel alapvetően nincsen bajom a válásra, mert nyilván, hogyha már egyszerűen annyira mérgező és rossz egy házasság, akkor én azt mondom, hogy inkább váljanak el a szülők, mert hogy a gyerek ne ezt tanulja meg. Hogy ilyennek kell lennie egy párkapcsolatnak, mert aztán az életében akkor nem lesz hosszú távú komoly kapcsolata, csak ilyen, nem tudom, 3-4 hónapig fog majd tudni valakivel együtt lenni, mert egyszerűen nem fogja tudni megtanulni azt, hogy milyen egy jó párkapcsolat, vagy egy jól működő párkapcsolat. Tehát ezt egyszerűen úgy gondozni kell, mint minden mást az életben.
De az a kérdésem, ugye igen, tehát egyrészt, hogyha nem ápoljuk a kapcsolatot, ugye akkor az is elromolhat, vagy ugye amiatt is, de akkor igazából amiatt is lehetnek problémák, hogy akkor derülnek ki a gyerek születése után, hogy mennyi mindent hordoztunk magunkkal, fájdalmak, hiedelemrendszerek, programok, amik akkor esnek így csontvázakként, és hogy rájövünk, hogy az az ember, akit én eddig ismertem, ő lehet, hogy nem is az, akit én ismertem, vagy én építettem ilyen légvárat róla. Tehát, hogy akár ez is elképzelhető?
Persze, ugye pont emiatt is kezdtem meg a beszélgetésünk elején azzal, hogy gyerekvállalás előtt nagyon érdemes egy önismereti tréninget végigcsinálni, mert, ugye, ahogy mondtam is, hogy a gyerek születésével ugye akaratlanul is átéljük saját gyerekkorunkat, tehát ugye amikor mondjuk itt tudom, hogy játszik a Legóval, akkor nekünk is eszünkbe jut, hogy én is ugyanígy játszottam a Legóval, és én is mit tudom, én nagyon mérges voltam, hogyha nem tudom, valaki nem tudom, elveszi a piros kockát belőle, tehát ugye napi szinten átéljük mi is a saját életünket, és hát ezek bizony ki fognak jönni, igen. Tehát, hogyha mondjuk, nem tudom, nekem az a, mondjuk van egy apa, akinek az a gyerekkori élménye, hogy mondjuk főleg az édesanyja foglalkozott vele, az édesapja meg igazából csak úgy ott volt a háttérben, és főleg újságot olvasott, akkor amikor a saját gyereke megszületik, akkor egyrészt nagyon tehetetlennek fogja magát érezni, mert nem tudja, hogy igazából mit kellene ezzel a gyerekkel csinálni, mert nincsen rá mintája, és lehet, hogy ő is ugyanúgy az újságot fogja olvasni, és ugyanúgy inkább az anya lesz az, aki részt vesz a gyereknek a gondozásában, de hát aztán lehet, hogy ugye ez az anya meg nem ehhez van hozzászokva, mert mondjuk az ő apja meg nagyon sokat foglalkozott vele gyerekkorában, és akkor elképesztően dühös lesz majd a férjére, hogy ő miért nem olyan, mint a saját apja gyerekkorában, és meg nem foglalkozik többet a gyerekkel, tehát hogy azért tudnak ebből azért szép konfliktusok kialakulni, és hogy lehet, hogy nem azért nem foglalkozik az az apa azzal a gyerekkel, mert nem tudom, olyan rossz ember, hanem egyszerűen csak fogalma sincsen arról, hogy hogyan lehet ezt elkezdeni, és akkor ilyenkor ez egy nagyon jó, hogyha így az ember ezekkel így tisztában van, hogy így tényleg milyen nevelési mintákat hoz magával. És akkor, hogyha ezeket tudja, hogy igen, hogy mondjuk az én apám nem nagyon foglalkozott velem gyerekként, akkor tudom, hogy ez egy olyan dolog, amire jobban oda kell figyelnem, hogy lehet, hogy nem fogom magamat komfortosan érezni a gyerekfürdetés közben, vagy nem tudok vele hogyan játszani, de hogy akkor ez egy olyan dolog, hogy akkor ezt gyakorolni kell. Tehát akkor oda kell rá figyelnem, hogy igen, hogy akkor ne kimeneküljek ebből a helyzetből, hanem hogy akkor odafigyelni erre, és szépen megtanulni, hogy mi az, ami tudok ilyen helyzetben csinálni, és akkor a gyakorlással egyre magabiztosabb leszek, rájövök arra, hogy ez tudom én is csinálni, ez büszkévé tesz, és akkor így fogom magamat egyre jobban és jobban érezni ebben a helyzetben, és a végén egy olyan apa lesz belőlem, amit mindig szerettem volna, hogyha a sajátom is ilyen lenne. Tehát ennek valami ilyesmi a folyamat ezen a példán keresztül. Tehát, hogy igen, még egyszer ugyanezt tudom csak mondani, hogy nagyon fontos a gyermekvállalás előtt az önismeret, és hogy az ember megismeri azt, hogy milyen mintákat hoz magával, és hogy ezekről egyáltalán a pár beszélgessen, mert hogy nagyon sokszor már a gyerek megérkezése után derül ki az, hogy hát teljesen más elképzeléseik vannak a gyerekneveléssel kapcsolatban.
Ezt nagyon szépen összefoglaltad. Igazából a legtöbb adásunknak a végén ide kanyarodunk ki, hogy az önismeret mindennek az alapja, és igazából legyünk az életünk bármilyen szakaszában. Ez sosem késő szerintem elkezdeni, de nyilván minél hamarabb lép rá erre az útra az ember, annál egyszerűbb lesz az élete. És nem is azt mondom, hogy egyszerűbb, mert az, hogy az ember elkezdi magát boncolgatni, az nagyon sokszor fájdalommal, meg nagyon sok munkával is jár, de ugyanakkor szerintem ez abszolút megtérül. Úgyhogy köszönjük szépen ismét, hogy ilyen jól összefoglaltad ezeket a dolgokat. Nem tudom, Réka, van-e esetleg még bármi így a végére, amit így hozzátennél, amire nem tértünk ki, vagy csak egy ilyen útravaló? Általában szoktunk mindig az előadóinktól kérni egy ilyen zárszót, hogy mi az, ami így a konklúzió az egész kapcsán, most nyilván a gyermekvállalásra ráfókuszálva, hogy van-e bármilyen tanácsod tényleg egy pár mondatban?
Hát én még pluszban annyit hozzátennék, hogy általában ugye leginkább arról beszélünk, hogy mondjuk a szülők kapcsán ugye sokszor ugye inkább a nőknek a szerepe emelkedik ki, de hogy elképesztően fontosnak tartom azt, hogy az apák nagyobb részt tudjanak venni a gyereknevelésben. Tehát, hogy ne csak az legyen a funkciójuk, hogy ő az, aki ellátja a családot. Sokszor a férfiak is be vannak rakva egy ilyen skatujába, hogy ők nem értenek annyira, főleg amikor még a gyerek kisebb, nem értenek annyira a gyerekhez. Ilyenkor valahogy sokszor a nők jobban magukra veszik ezt a szerepet, hogy akik a gyereknek az elsődleges gondozóivá emelkednek, de hogy én nagyon előremutatónak tartom azt, amikor ez a feladatkör, ez teljes egészében meg van osztva a két szülő között, tehát hogy ne a nő legyen az elsődleges gondozó, hanem az apa is ugyanúgy kapjon részt ezekből a teendőkből, a kellemesebb és a kellemetlenebb részekből is, még akkor is, hogyha eleinte egy kicsit tiltakoznak ezzel ellen, vagy amiatt, mert hogy alapvetően nincsen ezzel kapcsolatban semmilyen mintájuk vagy tapasztalatuk, de hogy az elképesztően jót tesz a gyereknek, hogyha ugyanolyan szoros és közeli kapcsolata alakul ki már korán az apával is, mint az anyával. És ez nem csak a gyereknek jó, hanem a későbbi válást is ezt nagyon el lehet kerülni azzal, hogyha nem jön létre egy ilyen nagyon erős szimbióta kapcsolat a gyerek és az anya között, mert ilyenkor ugye kiszorul az apa ebből a háromszögből, és ilyenkor nagyon gyakran ugye más úton kezdenek el járni, ami sokszor ugye válláshoz vezet, hanem hogy fontos, hogy ez az egység, ez egy tényleg egy olyan egység legyen, ahol közösen hoznak létre valamit, és ez a közös létrehozás, ez ne csak a gyerek fogantatásban nyilvánuljon meg, hanem tényleg az a közös gyermeknevelés, az tényleg közös legyen. Én emiatt én nagyon támogatom is azt, hogy mondjuk a férfiaknak is legyen szülési szabadságuk, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat számítana az a szülőknek is, és a gyereknek is, hogy az apák közelebb tudjanak kerülni a saját gyerekeikhez, és ne csak ezt a tényleg a pénzt hozó szerepe legyen, hanem tényleg teljes értékű tagjává tudjon válni a családnak. Ez szerencsére ma már egyre inkább terjed, és egyre gyakrabban látni apákat is a játszótéren, és tényleg fantasztikusak azok a gyerekek, ahol az apa gyakorlatilag egyenjogú szülő.
Köszönjük szépen. Ez szerintem egy nagyon jó egy ilyen zárszó volt, vagy egy ilyen nagyon jó üzenet, hogy igenis egységben legyünk, mint férfi, mint nő, vagy nőnő, vagy férfi-férfi, ez most ilyen szempontból akár teljesen mindegy, és hogy ugyanúgy vegyük ki a részünket ebből a csodálatos dologból, és akkor együtt és külön is érdemes magunkon dolgozni. Szóval szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, és én úgy látom, hogyha ebbe kellő önismeretet, időt, energiát rakunk, akkor így nagyon jó rendszert lehet így működtetni, vagy így fenntartani, legalábbis nekem most így ezzel kapcsolatban megélésem. Szóval köszönjük szépen ezeket a szuper gondolatokat.
Köszönjük szépen, Réka. Még annyit, hogyha valaki szeretné veled fölvenni a kapcsolatot, akármilyen ilyen pár- vagy családterápiás kérdés elakadás kapcsán, akkor hol találnak meg téged?
Hát, hogyha internetkeresőbe beírják azt, hogy párbajok.hu, akkor meg fognak találni engem.
Szuper, jó. Akkor ezt a linket berakjuk majd a show notes-ba, hogy mindenki számára elérhető legyen. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk. Nagyon-nagyon sok hasznos információt kaptam, mert igazából ezek nem csak a gyermekvállalás előtt, hanem a későbbi évek során is iszonyúan meghatározók, úgyhogy még egyszer köszönöm. Én biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is hasonlóan fognak vélekedni, úgyhogy igazából, hogyha valaki szeretne bármilyen kommentet írni, vagy kérdése van, akkor megtaláltok minket az infókat válaszazegyensúly.hu e-mail címen, vagy a válaszazegyensúly Facebook oldalon, ide tudtok nekünk üzenetet írni. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma velünk tartottatok, és akkor 2 hét múlva találkozunk, addig is legyen szép hetetek, sziasztok!
Sziasztok!
Reméljük tetszett a Válasz az Egyensúly podcast adása.
Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet, és osszátok meg az ismerőseitekkel.